2020. október 27-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Módosult a földvásárlási törvény, bővült az elővásárlási joggal rendelkezők köre. Táncos Barna szenátorral beszélgetünk.
Végre van egy olyan törvény, amely valóban a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók számára nyújt némi biztonságot, nyújt némi előnyt a mezőgazdasági területek felvásárlása tekintetében.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A jó minőségű terméknek mindig van piaca. Gidró Lehel, Csikkarcfalvi zöldségtermesztő válaszol kérdéseinkre.
Viszik háztól is, meg járunk vásárokra is. Például a tavasszal, amikor jött ez a vírus, akkor úgy jöttek házhoz, hogy már zárnom kellett a kaput.
A gyógynövények itt vannak körülöttünk, és jótékony hatásuk vitathatatlan. A csikpálfalvi Baracsilla Máriát kérdezzük te a keverékeiről.
Galagonyát szoktunk gyűjteni, áfonyát, mentát, citromfüvet, cickafarkot, tehát ilyesmiket, amit magunk körül találunk.
A kápolnásfalusi Ozsvád Zoltán fiatal állattenyésztő húsmarhákkal foglalkozik. Vele készült interjúnk.
Húsmarhákkal dolgozunk, ezek limuzin fajták. Az itteni legelőtt nagyon jó bírják, vékony csontozatú, több húst jön le róluk.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Jelentős eredményt ért el a kataszteri program Hargita megyében. Az elmúlt 4 évben több mint 62 000 új telekkönyvet adtak át a földtulajdonosoknak. Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy tudják a zsebszerződéseket érvényesíteni, valamint hogy tudjanak egy olyan jogszabályi hátteret biztosítani, amely gyorsítja a visszaszolgáltatási folyamatot. Ilyen volt a névmódosításról szóló jogszabály is, amelynek köszönhetően lehetővé vált, hogy egy földtulajdonos Joánról Jánosra magyarosítsa a nevét hivatalosan is. Ez a folyamat Gyergyó Remetén és Csíkszentkirályon már le is zárult, továbbá nagyon jól halad a telkek visszaszolgáltatása Farkaslaka, Csíkszent Tamás, Madéfalva, Csíkdánfalva és Tusnád községekben is. November 30-áig fogadja a hazai növénytermesztők és állattenyésztők mezőgazdasági biztosítási díj támogatásokra vonatkozó pályázatait a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség. Az Országos Vidékfejlesztési Program 17.1-es intézkedése keretében a 2019-es őszi, valamint a 2020-as tavaszi vetésekre, továbbá a haszonállatokra és az ültetvényekre, gyümölcsösökre kötött mezőgazdasági biztosításaik után igényelhetnek támogatást a gazdák. A pályázat révén elérhető támogatás a biztosítási díj legtöbb 70%-a lehet. A célra elkülönített 15 millió euró felére nem akadt jelentkező. Az intézkedésre eddig 4141 termelő nyújtotta be díjtámogatási kérelmét, összesen 8,891 millió euró értékben kérve a kifizetési ügynökségtől a mezőgazdasági biztosítási díjak nagy részének megtérítését. Közzétették Hargita megye tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete idei pályázati felhívásait. Október 30-áig olyan szakmai egyesületek jelentkezését várják, amelyek székhelye azon településen található, melyek önkormányzata tagja Hargita megye tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek. A pályázatból a mezőgazdasági szakmai egyesületeket támogatják kiállítások, műhelybeszélgetések, tematikus szemináriumok, konferenciák, szakmai rendezvények szervezésében, tapasztalatcserén való részvételben és eszközvásárlásban, kivéve szarvasmarha, jó, kecsketenyésztő egyesületek és gyümölcs-zöldségtermesztéssel, valamint feldolgozással foglalkozó egyesületeket. Az előirányzott keretösszeg 30 ezer lej, a visszanemtérítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a. Kisé megkésve ugyan, de idénre is kínál eszközbeszerzési támogatást a Hargita megyében működő állattenyésztő és zöldséggyümölcs feldolgozó egyesületek számára Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete. A gyümölcs és zöldségtermelő és feldolgozó egyesületek például konyháik felszerelésére, kukták, gyümölcsprések, magozógépek, inoxkajlók és asztalok vásárlására igényelhetik a vidékfejlesztési egyesület anyagi segítségét, de támogatják a címkék, befőttes üvegek, csomagoló anyagok vagy akár a zöldségtermesztéshez szükséges öntözőberendezések, eszközök beszerzését is összesen 30 ezer lej értékben. A szarvasmarha, illetve jó és kecsketenyésztő egyesületek tejbegyűjtő központok felszerelésére, hűtőtankok, tejminőség ellenőrző készülékek, számítógépek, nyomtatók, tejkvóta programok vásárlására pályázhatnak, de a 49%-os támogatás felhasználható szállítóeszközök, legelőtisztítógépek, állatmérő mérlegek, kezelőkalondák, borjasztatók, júnyírógépek vagy szükség esetén állatszállító utánfutók vásárlására. Erre a célra 90 ezer lej áll rendelkezésre, a pályázatokat október 30-áig fogadják. Jelentős támogatásban részesül az olajos magvak termelése az új közösségi agrárpolitika keretében. A szakemberek szerint a 2020-2021-es időszakra vonatkozó uniós és brit előrejelzések szerint az unió kevéssel több mint 17 millió tonna olajos magvat termel majd a jelzett periódusban, ami kevesebb, mint az előző költségvetési időszakban. A csökkenés többek között a kedvezőtlen időjárási körülmények számlájára írják. Az olajos magvak előrejelzett közel 6 millió tonnás importja nem tudja pótolni az uniós belső termelés kiesést. Az Európai Bizottság következő közösségi agrárpolitikai javaslata szerint a tagországok saját belátásuk szerint dönthetnek kötelező vagy egyéni vállaláson alapuló támogatások odaítéléséről, beleértve az olajos magvak termelését is, különösképpen a repcét illetően. Sorra látnak napvilágot az olyan publikációk, amelyek a kérődző állatok metán kibocsátásának környezetkárosító hatását hangsúlyozzák. Megoldásként egyes szerzők azt javasolják, hogy az emberiség mondjon le a tej- és a húsfogyasztásról. Adatok bizonyítják, hogy az intenzív mezőgazdaság jobb megoldás a kérődzők száműzésénél. 1940-ben az átlagos évenkénti tehenenkénti tejhozam 2000 liter volt, ami mára az ötszörösére nőtt, ugyanakkor az 1 liter tej előállításához szükséges takarmánytermelő terület a tizedére csökkent. Mielőtt az emberi faj elterjedt Európában, elképesztő egyedszámú vadkérődző élt az itteni füves területeken. Észak-Amerikában pedig az európai emberek térhódítása előtt 50-70 millió bölény és több mint 30 millió szarvas legelészett a prériken. Az ősidőkben is ezek emésztése során metán keletkezett, épp úgy, mint a most élő szarvasmarhák, juhok, kecskék életfolyamataiban. A gáz mennyisége több tízezer év különbséggel körülbelül megegyezik. Az összes legelhető területen annyi vadkérődző élt, amennyit az el tudott tartani. Ez hozzátartozott a föld egészséges fejlődéséhez. A füves területeken azért van olyan sokféle növény, olyan erős a biodiverzitás, mert rajtuk állatok legelnek. Amint levesszük a kérődzőket, sokkal kevesebb növényfaj marad életben. Ha nincs trágya, akkor nincs rovarvilág, és elköltöznek a madarak is, mert táplálék hiányában nem élik túl ezt a változást. Amint a legelhető területről elköltöztetjük az állatokat, akkor a csodálatos élővilág összeomlik. Az invazív növények térhódítása elsősorban olyan területeken történik, amelyeken 3 évtizede még szarvasmarhák, juhok és sertések legeltek. Az ilyen terület akár 3-4 év alatt teljesen tönkre megy, és esztétikailag is sivár, rossz látványt nyújt. A földön van 5 milliárd hektár, amit hasznosíthat a mezőgazdaság, de ebből csak 1,6 milliárd hektár a szántóföld, ugyanakkor 3,4 milliárd hektár gyepterület. Ez utóbbin kell állattartással fenntartani a biodiverzitást. Igaz, hogy gyepen hektáronként kevesebb élelmiszert állíthatunk elő, mint a szántókon, de összességében igen nagy mennyiséget. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Táncos Barna szenátorral beszélgetünk az új földvásárlási jogszabályról. Előtte viszont Benedek Gyula énekel.
kimegyek én a Szent Györgyi határ. Ott látom a babán ünnepő ruhába, szedi a virágot, énekel hozzája. Esztető Jenkó, én leszek a párja. Ma kimentem én a Szent Györgyi határ, s ott láttam a babám másnak a karjába. Virágszedés helyett töleli babája, csalk a szíve miatt nem leszek a párja. Virágszedés helyett töleli babája, csalk a szíve miatt nem leszek a párja.
Október 14-től bővült az elővásárlási joggal rendelkezők köre az új földvásárlási jogszabály életbe lépésével. Táncos Barna szenátor nyilatkozott a Gazda Életnek.
Románia ébredezik, így fogalmaznék, annak a törvénytervezetnek a kapcsán, amely október 14-től egy teljesen új feltételrendszert vezet be a mezőgazdasági területek adásvételével kapcsolatosan. Románia 15 évvel ezelőtt kellett volna egy hasonló feltételrendszert kiépítsen, akkor, amikor elindult nagymértékben a mezőgazdasági területek felvásárlása külföldi állampolgárok részéről, akkor, amikor Románia az uniós csatlakozásra készült, akkor kellett volna valamilyen gátat szabni ennek a folyamatnak. Ezt akkor Románia sajnos nem tette meg, és úgy érzem, hogy nagyon sok térség szempontjából későn ébredt a román politikum. Az RMDS és jó magam is évek óta mondjuk a román politikus kollégáknak, hogy ez nem vezet jóra, hogy ezt a rendszert minden más Európai Uniós tagállam bevezette, azonban a déli megyékből érkező politikusoknak is nagy valószínűséggel az volt az érdeke, hogy karöltve olaszokkal, hollandokkal, dánokkal vagy akár osztrákokkal felvásároljanak több tízezer hektárt. Ezért csak 2020-ban érzem úgy, hogy végre van egy olyan törvény, amely valóban a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók számára nyújt némi biztonságot, nyújt némi előnyt a mezőgazdasági területek felvásárlása tekintetében. Október 14-én érvényben lépett törvény értelmében első rangú elővásárlási jogot élvez a családtag, beleértve a harmadfokú rokont is, akár nagybácsitól vásárló rokon első rangú elővásárlási jogot élvező személy. Azt jelenti, és azt eredményezheti, hogy családon belül a birtok tagosítása és konszolidációja megoldható, vagy megoldódik. Előnyt jelent mindenki számára, hisz senkinek se érdeke a mezőgazdasági területek felaprózása, és családon belül tartani a birtokot, a vagyont, a termőföldet, az egy morális kötelezettség is. Főleg itt Székelyföldön, főleg Erdélyben, főleg kisebbségben élő magyarok szempontjából. A másodrangú elővásárlási jogot élvező jogi és természetes személyek azok, akik olyan beruházásokat vásároltak meg a valamikori állami gazdaságoktól, mint a komlóültetvények tartószerkezetei, a gyümölcsös ültetvények vagy öntöző berendezések. Ezek elővásárlási jogot adnak annak a személynek, aki az ültetvény tulajdonosa, aki a komló tartószerkezet tulajdonosa, a szőlő ültetvénynek és a tartószerkezetek a tulajdonosa. Ez Közép-Erdélyben, akár Maros megyében is egy ismert jelenség, Székelyföldön ritkaság számba megy, ellenben ugyanide a második rangú elővásárlási jogot élvező közé tartozik a bérlő. Az a természetes vagy jogi személy, aki az eladásra kerülő területet bérli. Óriási előrelépés az, hogy az önkormányzatnál beiktatott bérleti szerződéssel rendelkező személyek alól úgymond nem lehet értesítés nélkül eladni a területet. A harmadrangú azok a területet bérlő szomszédok, akik mellől valaki el akarja adni a mezőgazdasági területet. Ez a birtok konszolidáció szempontjából nagyon fontos előírás, hisz Románia uniós szempontból is a legfelaprózottabb birtok szerkezettel rendelkezik. Ez egy hátrány a mezőgazdasági termelés hatékonysága szempontjából, és hosszú távon egy ilyen előírás, a szomszédok elővásárlási joga, az sokat segíthet a birtok konszolidációban, a területek tagosításában. Európában. A negyedrangú elővásárlási joggal rendelkezők a fiatal gazdák. Azok a fiatal gazdák, akik nem töltötték még be a 40 évet, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, azok, amennyiben sem a rokonok, sem az esetleges bérlők, sem pedig a szomszédok nem jelzik a vásárlási szándékukat és nem élnek az elővásárlási jogukkal, akkor jöhetnek a fiatal gazdák. Ez is egy helyzetbe hozása az új generációnak, és jelentős előrelépést látok ilyen szempontból a jogszabályban. Az 5. és 6. rangú elővásárlási jogot élvezők, azok az állami kutatóintézetek és maga a román állam. Elméletileg a román állam felvásárolhat, élve ezzel az elővásárlási joggal bármilyen mezőgazdasági területet bárhol. Amennyiben nem él ezzel a lehetőségével a román állam, akkor jönnek az illető településen vagy a szomszéd településen élő természetes személyek. A természetes személyek az illető térségben, az illető közösségben élő személyeknek az elővásárlási joga az nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ezzel a helyi közösségeket tudjuk megerősíteni, és a birtok, a mezőgazdasági terület az nem vándorol el idegen kézbe. Amennyiben nem él senki ezekkel az elővásárlási jogokkal, akkor jöhetnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik legalább 5 éve Románia területén élnek, állandó lakhelyen rendelkeznek, és bizonyítottan mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak. Ez egy olyan előírás, amely nagyban elősegíti azt, hogy a mezőgazdasági terület az mezőgazdasági tevékenységet végző természetes jogi személyek tulajdonába kerüljön, megfékezheti és hosszú távon megszüntetheti a terület spekulációt, az üzérkedést a mezőgazdasági területtel, és nehéz helyzetbe hozza azokat a spekulánsokat, akiknek soha nem volt szándékuk mezőgazdasági tevékenységet végezni, csak a jövedelem, a profit, a nyerességszerzés miatt vásároltak mezőgazdasági területeket. Ha ezt 15 évvel ezelőtt hozta volna meg a román parlament, ahogy mi azt többször is javasoltuk, biztos, hogy a gazdatársadalmat hozta volna Románia teljesen más helyzetben, természetesen ellenkezett volna azokkal a helyi vagy regionális érdekekkel, amelyeket Románia déli, délkeleti, akár keleti régióiban tapasztalunk, ahol több tízezer hektáros nagy mamut gazdaságok alakultak ki. Ezt az elővásárlási folyamatot a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a mezőgazdasági igazgatóság felügyelete mellett kell lebonyolítani. Határidők vannak, bejelentési kötelezettségek vannak, 45 napos kifüggesztési kötelezettség van, 10 nappal a kifüggesztés után élhetnek például a természetes személyek a jogukkal, hogy megvásárolják a területet, amennyiben az elővásárlási szándékot nem jelezte senki. Tehát egy viszonylag bonyolult procedúrát vezetett be végre Románia is. A területet eladó szempontjából talán ez egy nehézség, nem lehet kezet rázva a csűr előtt területet adni-venni ettől a pillanattól, egy hosszú folyamatot kell végigjárni, de a gazdatársadalom szempontjából, a birtok konszolidáció szempontjából, a mezőgazdasági terület helyi közösség tulajdonába való megtartás szempontjából egy határozottan jó és pozitív előrelépésnek tartom. Van egy vitatott része, mely azt írja elő, hogy a már folyamatban levő adásvételi procedúrákra is ez az eljárás alkalmazandó. Ezzel kapcsolatosan jegyezte meg a mezőgazdasági miniszter, hogy nagyon sok fejtörést okoz, és talán ezt az egy előírást módosítani kellene. Elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatosan sürgősségi kormányrendeletet fog a kormány hozni. Ellenben úgy gondolom, hogy végre egy olyan törvény, amely kimondottan azokat helyezi előnybe, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, és a gazdáknak a kiszolgáltatottságát csökkentheti vagy szüntetheti meg közép-hosszú távon.
Ez a jogszabály valami tud küszörülni azon a csorbán, hogy már nagyon sok jó minőségű földterület külföldi tulajdonban van. Valahogy ezt a folyamatot vissza lehet-e fordítani, vagy most már minden marad, ahogy van?
Sajnos visszamenő hatállyal nem lehet érvényesíteni egyetlen jogszabályt sem Romániában. Ezért mondom, hogy Románia 10-15 éve késett ezzel a jogszabállyal. Még mindig jobb későn, mint soha. Ezzel akár le is zárulhat az a vadnyugatszerű földszerzés, amelyet Romániát jellemezte, és amelyhez hasonló nem volt az elmúlt talán évezredben sem Európában. Itt, akinek egy picivel több pénze volt, főleg ezelőtt 10 évvel, amikor még alacsony volt a területek ára, amikor 10-szerese, 20-szorosa volt az itteni árnak az európai átlag, akkor itt nagyon-nagyon sokan gazdagodtak meg azzal, hogy bagóért vásároltak mezőgazdasági területet. Van még egy javaslatunk, amelyet nem tudunk még átvinni a román parlamentén, és úgy érzem, hogy nem érett meg még rá a döntéshozatalban, a nagy pártokban az idő, hogy korlátozzuk az egy személy tulajdonába levő mezőgazdasági terület mértékét. Mi azt mondjuk, hogy ne lehessen egy természetes személy tulajdonában több mint 300 vagy 500 hektár, akár régiótól függően is lehetne ezt szabályozni, hisz nem természetes, és nem normális dolog az, hogyha valaki magánszemélyként összeharácsol 10 000 hektárt. Nem is az a baj, hogy annak a személynek pénze van, és korlátozzuk a jogát, hogy területet vásároljon, hanem az a gond, hogy szó szerint földön futóvá válik egy falu, egy térség, egy közösség, és arra kényszerül, hogy a kis családi gazdaságok fenntartása helyett külföldi munkát vállaljon, vagy elhagyja azt a térséget, elnéptelenedik a falu, elszegényedik a falu, hisz néhány alkalmazottal, nagyon jó technológiával, jó gépesítéssel, akár 10 000 hektár is megművelhető, és nem az lesz jellemző Romániára, ami például Ausztriában természetes, hogy több helyi kis családi gazdaság működik egy térségben, hanem az, hogy a falu üres, a kocsma tele van, és van 10-300 lóerős traktor, 10 eseke, és azzal a 10 traktorra 10-ekével szántnak vetőgépek a legmodernebbek, a zarató cséplőgépek a legmodernebbek, van 10 alkalmazott, 10 nagyon jól megfizetett gépész, és több tucat vagy több száz olyan személy, aki vagy földön futóvá válik a szószoros és átvitt értelmében, vagy pedig a kocsmában várja a szebb jövőt. Ez jellemző sajnos Románia déli vidékére, nagyon sok falura, nagyon sok településre, hisz a nem mezőgazdasági vállalkozások nem tudtak elindulni azokban a régióban, és az emberek, akik amúgy értenének a mezőgazdasághoz, külföldön szedik a spárgát, az epret, vagy dolgoznak ottani családi vállalkozásokban. Párhuzamosan elindult és felgyorsult egy másik folyamat, a telekkönyvezés. 1-2 éven belül a területeknek nagy része telekkönyv tulajdonossal fog rendelkezni, és attól a pillanattól az adásvétel sokkal egyszerűbb lesz, mint eddig. És amikor eladhatóvá válik Székelyföld mezőgazdasági terület szempontjából, akkor kell egy olyan védőháló a helyi mezőgazdasági vállalkozóknak, kis családi gazdaságoknak, hogy ne lehessen kihúzni alóluk egy nagyobb ajánlattal, egy picivel nagyobb áron a mezőgazdasági területet, hisz Székelyföldre nem az jellemző, hogy eladták volna az egész falut, külföldi befektető kezébe került volna a termőföld, így a helyi kis családi gazdaságok meg tudnak még erősödni 2020 után.
Elhangzott interjúnk Táncos Barna szenátorral készült. Támogassuk a helyi termelőket, válasszuk a minőségi termékeket. Egyre több fiatal próbál megélni a gazdálkodásból. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Demeter Irén énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a megtöltött paprika minden oldalát kevés olívaolajon megpirítjuk, és csak utána tesszük a paradicsomos mártásba, egyedi, nagyon finom ízt kap. Zöldfűszereket, petrezselymet vagy cellerlevelet vagdalva tesszünk, zárható dobozba, így fagyasztjuk le, amikor használjuk, villával ki lehet kaparni az ételbe. A főtt tészta nem ragad össze, ha kiszedés előtt egy pohár hideg vizet öntünk a főzőléhez. A rántott hús sokkal finomabb, ha a panírozásnál a tojásba egy kis sört is öntünk. A citromhéját nem dobjuk ki, mélyhűtőbe tesszük, és fagyottan könnyen reszelhető.
Csuda szeme is, hogy bánik vele, meg kell tőle kapajodnom. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább. Jaj, de megszerettem huncut mosolyát. Zöld a petrezselyem, kész a veszedelem, most már bajban, ha nem jó jár. Zöld a petrezselyem, bánt a nagy szerelem, jól tudom már mi a sorsom. Lesz nagy sokadalom, fényes lakodalom, hogyha rá az igen mondom. Szép a leány élet, mégis feladom. Szervusz, jönj életem, tőled búcsúzom. Mindegy, egyefene más se pusztul vele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a leány élet, mégis feladom. Szervusz, jönj életem, tőled búcsúzom. Mindegy, egyefene más se pusztul vele, nékem is csak meg kell szoknom.
Gidró Lahel vagyok, Csikasz falváról. Termelő vagyok, de állattenyésztéssel is foglalkozunk, zöldséggel is foglalkozunk.
Az idei év milyen volt gazda szemmel nézve?
Nekem azt mondom, hogy a termény szempontjából picit jobb volt, több lett minden, bár az eső az ártott sok mindennek, mert például sokat esett is, ahol megállt, olyan feldek voltak, ott a termésnek javarészét elintézte. Máshol viszont több lett, mint például a tavaly.
Mit termesztett az idén?
Az idén termesztettünk ugye krumplit, hagymat, murkot, petrezselymet, céklát, ugye ribizlis is van, az is lett az idén, több lett, mint a tavaly. Nem tudom miért, az állatok is teptet adtak, mint a tavaly.
Biztos érezték, hogy szűkesztendő van, tehát nem lehet úgy takarmányt se készíteni, nem akkor megyünk ki a mezőre, amikor akarunk, és akkor gondolták, hogy hálálják meg az előző évek munkáját.
Lehet, de szerintem az, hogy volt eső, így a legelőkön te volt az élés, úgyhogy én ennek tudhatom be, hogy te volt a tej.
Nagyon egészségesek a termékek. Itt a betegségek, a kártevők nem támadták például a hagymalégy, a hagymát, a hamuféreg, a gyökereseket, a murkót, petrezselymet.
Nem, érdekes módon ugye nem is szoktuk veszerezni ilyen, legalábbis én nem szoktam veszerezni erre. Vannak évek, amikor bizonyos százalékban van, de az idén nem panaszkodhatok, nem volt ilyen.
Értékesítési gondok vannak, vagy sikerült eladni a terméket?
Hát eddig mindig eladtuk, mert addig árultuk, amíg elfogyott, és tavasszal mindig elfogyott.
Viszik a háztól is, vagy kell menni piacra, meg vásárokra?
Viszik háztól is, meg járunk vásárokra is. Például a tavasszal, amikor jött ez a vírus, akkor úgy jöttek házhoz, hogy már zárnom kellett a kaput.
Milyen állatok vannak, csak szarvasmarhák, vagy disznók is?
Disznó nincsen, mert nincsen hely. Szarvasmarhák vannak, tehenek vannak, ha 30 darab.
A tejet azt feldolgozzák, vagy azt leadják a feldolgozónak?
Jobb lenne feldolgozni, de még arra is nincs idő. Így leadjuk és elviszi a tejfeldolgozó.
Bővítésben gondolkodnak-e, vagy egyelőre a család erejének ez a terület elég, ez az állatlétszám elég?
Bővíteni kellene mindent, az állatokat is, meg a zöldséget is. Csak nem tudom, lesz-e a kapacitás, lesz-e a pénz, lesz-e a igény, majd a jövő titka meglássuk.
A kormány megígérte, hogy kárpótolja a termelőket, a gazdálkodókat. Valamilyen támogatást kapott-e a termékek után, vagy az állatok után?
Lesz ez a támogatás, a Covid támogatás, papírokat megcsináltuk, aztán meglássuk, várjuk. Reméljük, hogy lesz támogatás.
Gidró Lehel, csikkarszfalvi zöldségtermesztőt kérdeztük az elmúlt 2,5 percben. Most a Hargita Népi Együttes muzsikál.
Csilla Mária vagyok, Csíkpálfalváról.
Csillát úgy ismerjük, mint aki méhek között van, de gyógynövényekkel is foglalkozik a család. Mikor jött az ötlet, hogy a méhészet mellett gyógynövényekkel is foglalkozzanak?
Talán egy olyan jó 4-5 éve, ugye mindig, mikor vándorlunk a méhekkel, örök ilyen szép tisztás helyeken vagyunk, annyi sokféle fajta jó gyógynövény van, van, amikor időnk is van, ugye, hogy a méhek mellett, és akkor onnan jött az ötlet, hogy én neki fogok szabad időmben gyűjtök egy-egy kicsi finom tejafüvet. Galagonyát szoktunk gyűjteni, áfonyát, mentát, citromfüvet, cickafarkot, tehát ilyesmiket, amit magunk körül találunk.
Termesztik is, vagy kimondottan csak a vadflórából gyűjtik be?
A menta és a citromfű az itthoni, nem nagyon kapunk máshol, viszont a többit igen, azt úgy általában úgy gyűjtögetjük be.
Gyönyörű szépen megmarad a színe. Milyen körülmények között szárítják, vagy hogy oldják meg, hogy ilyen gyönyörű szép legyen?
Eleinte nem szedtünk többet. Akkor csak úgy simán kitettük, itt fent van egy olyan helységünk, amit nem használunk, papírra kiterítettük és ott szárítottuk. Viszont most már rájöttem, hogyha egy kicsit több mennyiséget szedünk, például előfordult, hogy tavaly egy kicsit több bodzát szedtünk, és nem száradt meg úgy, ahogy én szerettem volna, és akkor jött az ötlet, hogy van egy jó nagy virágpor szárítunk, és ahogy leszedtük, úgy utána rögtön berakjuk és szépre megszárítjuk.
Csak te a keverékeket forgalmaznak, vagy úgy csomagolják, hogy minden van ebben a csomagban, vagy külön van bodza, külön menta?
Eleinte, amikor nekifogtunk, akkor csak simán te a keveréket készítettem, mert nem tudtam külön csomagolni. Viszont most már van, amiből igen gyűjtünk annyit, például háson, ugye elég sokat vagyunk ott a méhekkel is. Hásat tudunk annyit gyűjteni, hogy simán csak úgy magára kicsomagoljuk. Viszont igen, most már kezdtem, hogy a szurokfüvet is külön, mert vannak most már idős bácsikák is, akik jönnek, és elmondják nekem, hogy mit mivel csomagolhatok, vagy mi mire jó, és azokat aztán most már kezdtük osztályozni, hogy ha több van belőle, akkor úgy kicsomagolom, igen, hogy külön is.
Bizonyára itthon a család nagyon egészségesen él, teát iszik, mézzel édesítve, és csupa finomságokat. Sokan tudják, hogy a méhészet mellett ezzel is foglalkoznak? Vagy amikor kérnek mézet, akkor ajánlják a teakeveréket? Vagy hogy a teakeveréket kérnek, akkor mondják, hogy az mézzel milyen finom lehet?
Igen, tényleg így van, hogy sokan nem tudják még, de jönnek, meglátják a standon is kirakva, vagy ha nem a standon is itthon, hogyha a házhoz jönnek, akkor is sokszor van, hogy jaj, hát ti teát is készítettek. Nem baj, hogyha ide valós is, jó, hát ebből kérek, megkóstolom, úgyhogy így jött, és most már ilyen az van igény rá.
A Csíkpálfalvi Baracsilla Máriával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Csíszér Anna énekel.
Pozsvá Zoltán vagyok, Kápolnásfalvról. Húsmarhákkal dolgozunk, ezek limuzin fajták, ami látható vörösek. Mi ezért választottuk ezt a fajtát, mert az itteni legelőt nagyon jól bírják, és viszonylag azért szeretik a limuzint, mert vékony csontozatú, több húst jön le róluk.
Mióta foglalkoznak húsmarha tenyésztéssel?
Gazdasággal 12 éve foglalkozunk, de 3 évvel ezelőtt fogtunk neki húsmarhának. Az idén adtuk el az összes piros tarkát, úgyhogy teljes mértékben rá szeretnénk állni a húsmarha tenyésztésre.
Mennyire igényes állat? Vagy minden állat azért szereti, hogyha odafigyelnek és jól gondozzák?
Nem annyira igényesek, mint a tejelősek, mert a tejelősöknél azt lehet tudni, amit esznek, azt adnak. A húsnál azért a bikáknál, amit el akarsz adni, amit értékesítesz, azt nagyon jó kell rendezni, de például a tehenet, azt nem kell annyira rendezni, mert nincs semmiért. A bornyónak úgyis annyit eljárt adom, amennyit ő akar, ezt te nem tudsz szabályozni.
Van sok állat, így létszámban mekkora az állomány?
100-on felül is volt összbe, most jelenleg egy ilyen 53-as létszámmal vagyunk, és még szaporítani szeretnénk.
Mekkora az az ideális szám, ami úgy még a család erejét nem lépi túl, de jól ki lehet jönni?
Ez már nagyon sok, de viszont ha tudnánk fejleszteni a gépipart, a mezőgazdaságot, a földvásárt, ha ebbe tudnánk fejlődni, akkor a gépek azért nagyon meg tudja könnyíteni a munkádat. És a húsmar az viszonylag könnyű etetés, nem az van, hogy reggel este feljé és minden. Ha a géprendszer oda van alakítva, akkor könnyen lehet etetni, itatni, ezekkel nincsen probléma.
Most mennyire van gépesítve az ellátásuk?
Még nagyon alapszintökön járunk, de viszont próbálunk fejlődni. Egyelőre még csak a mezőgazdasági gépeket próbáljuk beszerelni, még istállókba, hogy trágya kihordó gépjeink, ilyenek nincsenek, önetetők nincsenek, önitatós az ilyesmik, igen, de nagyon nagyba besegítene, ha egy önetetőt tudnánk valonnal beszerezni. Másképp nem megoldható, csak pályázattal, de egyelőre még nincsenek jelenleg ilyen kiírás, ami nekünk kedvező lenne.
Nagyon sok gazdálkodóval beszélek, hogy ő nem szereti, hogy folyton ellenőrizgessék, inkább lassabban halad, de olyannal is találkoztam, aki már többször pályázott, és azt mondja, hogy az is egy jó dolog.
Mi is pályáztunk, függ, hogy mire pályázunk. Itt Romániában építkezésbe pályázni nem nagyon érdemes, szerintem, mert én rengeteg gazdát ismerek, aki belebukott egy építkezésbe, de viszont gépekben abban nem bonyult. Megvan a gép, mennyi? Azt megpályázott, tudod, hogy mennyi az önrész, mennyit ad az állam, ebben nincs semmi bonyolultság, és egész Romániában körülnézhetünk, ha való fejlődést látunk, az mind pályázatból van hozva. Úgyhogy én nagyon előnyösnek látom a pályázatokat.
Fiatal emberrel beszélgetünk, ez a fő foglalkozás, vagy emellett még mással is tud foglalkozni?
Ez a fő foglalkozás, de az a szomorú, hogy ennyi létszámú állat mellett még szükséges, hogy fejlődni tudjunk, mert meg tudunk élni belőle, de hogy fejlődni tudjunk, még muszáj külföldre járjunk dolgozni, hogy készpénzt elé tudjuk venni az önrészekhez, a pályázatokhoz.
Nem szomorítja, hogy most elég nehéz munkaerőt találni, vagy ha most már annyira felfejleszti gépileg a gazdaságát, akkor nem is kell rászoruljon az embertársának a fizikai munkájára?
Nagyon nehéz emberi erőt keresni, de viszont nagyon sok probléma van az emberekkel, még ha megfizeted akkor is. Úgyhogy én annak látom úgymond a jövőit, hogyha minél jobban fejleszted magad gépileg, s amit te magad meg tudsz csinálni. Mi családon belül dolgozunk, bátyám, húgom, édesapám. Mi, amit meg tudunk csinálni, és annyira fejlesszük magunkat, ha nem muszáj, embert ne fogadjunk. Mert elég nehéz, és sok költséggel jár viszonylag. Nagyon nagyok az adók, minden. Mi még nem tudunk ebben foglalkozni. Időben nyilvánvaló érdemes volna embereket felvenni, de az valami nagyon jó el kéne induljon, hogy akkora bejövő legyen, hogy tudjunk embereket is fizetni.
Osvád Zoltán kápolnásfalusi fiatal állattenyésztőt hallották, most Bordi Aranka és Madaras Gábor énekel.
Töröm, megfizetem az árát, adj egy villát, gyűjtsem össze a szénát. Sűrű a rend a sok sárga virágtól, nem akarok elválni a babámtól. Sűrű a rend a sok sárga virágtól, nem akarok elválni a babámtól.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540 445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Konstantin Rózsikát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között a csikrákosi Túróci Erzsébet mézeskalács készítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottaink a marosvásárhelyi Nagy Éva és Nagy Zsigmond lesznek. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Nyárád Magyarosról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkdelnéről hallhatnak. Ezt követően a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Gergely Éva énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Farkas András énekel, majd Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Nem használ a köves út az betűnnek, nem használ a szerelem a szívemnek, mert a szívem úgy ellepi a bánat, mint a harmat ellepi a fűszálat.
szabad néked más szerelőt keresni. Adjon Isten szebbet jobbat nálamnál, nékem pedig igazabbat megoldnál. Adjon Isten szebbet jobbat nálamnál, nékem pedig igazabbat megoldnál.